Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Kiemelt büntető ügyeket és ezekben gyorsabb ítéleteket akar a Fidesz, az ügyvédi kamara és az ellenzék szerint megdöbbentő a javaslat.
2 év börtön a táppénzcsalóknak, a kormánypártok megszavazták a módosítást, az MSZP nem.
Könnygáz és oszlatás, Görögországban megbénult az élet, a szakszervezetek 24 órában sztrájkolnak a megszorítások ellen.
Kicsengettek az iskolákban, több mint 1 millió gyereknek indul a nyár, sokuk csak a szomszéd utcáig jut el.
Gyorsabb bírósági ítéleteket akar a Fidesz, a jogbiztonság végéről beszél az ellenzék és az ügyvédi kamara is.
A vita tárgya a most benyújtott kormánypárti törvényjavaslat, amely szerint például az ügyész választhatna bíróságot, és lennének úgynevezett kiemelt ügyek.
Így lehetne a korábban kiemelt állami beruházás, a Sukorói telekcsere kiemelt bírósági ügy, a fideszes Cserpalkovics András szerint, és nem húzódna évekig a per. Az ügyvédi kamara elnöke azt mondja, megdöbbentő javaslatokról van szó, és ha kell, az alkotmánybírósághoz fordulnak.
A választási ígéretéhez híven a Fidesz célja, hogy a különösen nagy kárt okozó közfelháborodást kiváltó gazdasági bűncselekményekben, amikben nem ritkán politikai szereplők is érintettek lehetnek, minél hamarabb ítélet szülessen. Cserpalkovics András szerint ezért van szükség a módosításra.
Nem beszélhetünk a közélet tisztaságáról mindaddig, ameddig 100 milliós vagy éppen milliárdos közvagyon sértések tekintetében hosszú-hosszú évek, akár 5-8-10 esztendős büntető eljárások mögé lehet Magyarországon elbújni.
Jelenleg az ügyek nagy részében évekig tart a nyomozás. A javaslat szerint azonban ezután a nyomozati szakasz nem lehet hosszabb 1 évnél. Az első tárgyalást pedig 30 napon belül ki kell tűzni. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy akár 1/2 év is elteljen 2 tárgyalás között. A javaslat szerint azonban ezután 2 hónapnál több nem lehet a tárgyalások között. Cserpalkovics András szerint a Sukorói ügylet jó példája a kiemelt ügyeknek. A Sukorói telekcsere botrány ügyében 2009. áprilisa óta folyik a nyomozás. A velencei tóparti kaszinó építést a Gyurcsány és a Bajnai kormány tette kiemelt állami beruházássá, amivel a gyanú szerint 1,2 milliárd forintos kárt okoztak az államnak. Az ügyben jelenleg a tanú meghallgatásoknál tartanak, és kérték a parlamenttől Gyurcsány Ferenc mentelmi jogának felfüggesztését. Az ítélethozatal gyorsítása érdekében az ügyészség a kiemelt ügyek tárgyalását vidéki bíróságokra helyezheti, ahol kevesebb ügy van. Az ügyvédi kamara szerint ez korlátozza a bíróságot.
Megdöbbenéssel állunk ezelőtt a javaslat előtt. Itt ugyanis nem másról van szó, mint a bíróságnak a jogkör elvonása.
Nem sérti annyira a kompetenciát.
Az ügyészség szóvivője szerint azonban ügyáthelyezésre már most is van példa.
Ahogy a javaslat és az indokolása is mondja, ennek az a célja, hogy a bíróságokat is tehermentesítve ahhoz a bírósághoz kerüljön az ügy, amelyik gyorsabban be tudja fejezni.
A kamara kifogásolja azt is, hogy a javaslatban a kiemelt ügyek vádlottjai az első 48 órában nem találkozhatnak védőjükkel. Szerintük ez alkotmány ellenes. Futó Barnabás ügyvéd szerint viszont ez nem okoz hátrányt a vádlottnak.
Nem köteles vallomást tenni ez idő alatt a védencünk, elég, hogy a 48 óra után tesz, vagy ha vallomást tesz a kiemelt jelentőségi ügyekben 48 órán belül, akkor meg kell ismételni, illetve folytatólagos újra ki kell hallgatni. Tehát úgy érzem, hogy ebben nincsen semmilyen alkotmánysértő elem.
Az ügyészség szerint eddig évente csak nem 100 olyan ügy volt, amelyben különösen nagy anyagi hátrány érte az államot. Akár több 100 milliárd forint is lehet.
Akár 2 évre is börtönbe kerülhetnek jövő januártól a táppénzcsalók. Azok, akik úgy veszik igénybe az ellátást, hogy közben nem is betegek. A büntető törvénykönyv módosítását a tegnapi szavazáson az MSZP nem támogatta, az LMP pedig tartózkodott. Az országos egészségbiztosítási pénztár tavaly csak nem 80 milliárd forintot költött táppénzre.
Naponta átlagosan 60 beteget lát el ez a házi orvos Debrecenben. Táppénzre a betegek harmadát veszi fel.
Be lehet tanulni a derékfájás tüneteit, be lehet tanulni egy hasmenéses tünetet, egy hátfájás tünetet.
Kovács doktor azt mondja, sokszor nem lehet azonnal eldönteni, hogy a beteg szimulál-e. A táppénzszabályok szigorítása miatt ezért mostantól többször küldi majd szakorvoshoz őket.
Ha szakorvosi véleménye vagy papírja van a betegnek, akkor úgymond a táppénzre vétel az automatikusan meg kell, hogy történjen, hiszen már egy megállapított betegséggel jön a beteg.
Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés kedden módosította a büntető törvénykönyvet, amelyet a visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással fogalmával egészített ki. Januártól akár 2 évre is börtönbe kerülhet, aki táppénzcsalást követel. Ezt az OEP-el szerződött mintegy 200 főorvos ellenőrzi majd.
Hogyha azt állapítja meg a felülvéleményező főorvos a vizsgálat napján, hogy a beteg már nem beteg, akkor értelemszerűen a következő naptól az érintettnek mennie kell dolgoznia.
Az ügy minden szereplője, a beteg, az orvos.
A Híradó által megkérdezett egészségügyi jogász szerint a szigorítással sokkal egyértelműbbé vált, hogy mi számít táppénzcsalásnak.
Eddig is be lehetett csúszni bizonyos BTK-beli tényállásokba, hogyha valaki visszaélt a táppénzzel, például vesztegetést követett el, azonban nem volt ennyire világos mindenki számára, hogy akár az orvos, akár a beteg, bármilyen megtévesztő magatartása bűncselekménynek minősül.
Az OEP tavaly 1 millió embernek fizetett táppénzt mintegy 80 milliárd forint értékben. Arra viszont nincs adat, hogy ebből mennyit vettek fel jogtalanul.
Mégis a vádlottak padjára ül a Hunvald ügyben az a 13 ember, akik ellen korábban elévülésre hivatkozva megszüntették az eljárást, így döntött a fővárosi ítélőtábla. Hunvald György volt erzsébetvárosi polgármestert és 24 társát, a többi között azzal vádolják, hogy nagyértékű ingatlanokat áron alul adtak el, ezzel több mint 600 millió forint kárt okoztak.
Hunvald György ezúttal a hallgatóság soraiban. A volt erzsébetvárosi polgármester arra volt kíváncsi, hogy 13 volt vádlottársa visszaül-e mellé a vádlottak padjára. Visszatérnek, továbbra is folyik ugyanis a per ellenük közokirathamisítás vádjával. Az ítélőtábla megváltoztatta a fővárosi bíróság korábbi döntését, amely elévülés miatt megszüntette ellenük az eljárást.
Az elsőfokú bíróságot az eljárás tovább folytatására utasítja.
A határozatot az ítélőtábla azzal indokolta, hogy az ügyészség még a 3 éves elévülési idő lejárta előtt elrendelte a nyomozást az ügyben.
Nyomozás elrendelése valamennyi vádott esetében olyan időpontban történt, amikor még ez a 3 év nem telt el.
A fővárosi bíróság áprilisban a Hunvald per első tárgyalásán szüntette meg az eljárást a 13 vádlott ellen. Zamesnik Péter ügyvédet meglepte, hogy az ítélőtábla megváltoztatta a döntést.
Tisztességes eljáráshoz való jog, az Ember és Politikai Jog Egyesség okmánya, az Alkotmánybíróság határozatai ennél precízebb, körültekintőbb határozatot várnak el.
Hunvald György volt erzsébetvárosi polgármestert és társait a többi között azzal vádolja az ügyészség, hogy nagyértékű ingatlanokat áron alul adtak el, amivel több mint 600 millió forint kárt okoztak a kerületnek. A fővárosi ítélőtábla most csak azt vizsgálta, hogy elévült-e a Hunvald ügy vádiratában szereplő közokirat hamisítás bűncselekménye. Arról nem foglalt állást, hogy elkövették-e valóban a vádiratban szereplő bűncselekményt. Arról a fővárosi bíróság dönt, imád mind a 25 vádlott esetében. A Híradót Víg András tudósította.
Egy Thaiföldön elrabolt magyar férfit szabadítottak ki a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai, ezt mai sajtótájékoztatójukon jelentették be. A 26 éves fiatalemberért a túszejtők 100 000 eurót követeltek, a szülőket pedig azzal fenyegették meg, hogy fiukat megcsonkítják, hogyha nem kapják meg a pénzt. Hajdú János, a terrorelhárítók vezetője azt mondta, hogy őt idézem, a bravúros tárgyalás technikának köszönhetően véráldozat és pénzfizetés nélkül sikerült kiszabadítani a Thaiföldön tanuló magyar fiatalembert. A hazaútját most szervezik.
Októberre lesz nemzeti eszközkezelő, 5000 lakást terveznek vásárolni.
És nincs tovább, szlovák rendszám, magyar lakcímmel, szigorítás és újabb leleményes ötletek, mindjárt mondjuk a részleteket.
Csak azok a lakáshitelesek kérhetik az árfolyam rögzítést, akik maximum 3 hónapja tartoznak. A hitelkárosultakat tömörítő civil szervezet kamatcsökkentést is szeretne. Októberre létrehozzák a nemzeti eszközkezelőt, ami nem csak lakásokat építene, hanem a legújabb tervek szerint 5000 ingatlant vesz majd meg.
Tehát 2008-ban fölvettük a hitelt 65 000 forinttal, és már 1 évre
mert 100 000 forint. És ez
a Belányi család valamivel több mint 10 millió forint lakáshitelt vett fel, amit a megnövekedett törlesztő részletek miatt egyre nagyobb késedelemmel tudnak törleszteni. Nehezíti a helyzetüket, hogy időközben az anyuka elvesztette munkáját. A család szerint azzal, hogy 3 évre befagyasztják a svájci frank árfolyamát, lehetőséget kapnak a túlélésre.
3 év az nagyon-nagyon hosszú idő, és ez idő alatt én is tehát tudnék munkát találni, közüzemi számlákat is szépen ki tudnánk egyenlíteni.
Ezeknek a lakásoknak egy jelentős részét devizahitelre vásárolták. Az itt élő családok közül egyre többen, egyre nehezebben tudják fizetni hiteleiket. Sokan törlesztenének fix árfolyamon, de ezt nem mindenki veheti igénybe. Aki például már több mint 90 napja nem tudja fizetni adósságát bankjának, ezzel a lehetőséggel nem tud élni. Azok sem vehetik igénybe ezt a segítséget, akik fizetéskönnyítő programban vesznek részt, vagy ingatlanjuk már végrehajtás alatt áll. Ugyanakkor azok is kérhetik devizakölcsönük árfolyamának rögzítését, akik szabad felhasználású hitelt vettek fel. Az egyik civil szervezet szerint így sok kilakoltatást meg lehet majd előzni. Szerintük ugyanakkor az árfolyam befagyasztása mellett a kamatokat is csökkenteni kellene.
Így elérhetnénk azt, hogy 3-4%-os kamatcsökkentés mellett az ügyfelek hasonló összeget tudjanak törleszteni, mint a hitelfelvételkor kellett.
Az október végéig megalakuló nemzeti eszközkezelő pedig nem csak épít, hanem meg is vásárolja majd a bedőlt hitelesek lakásait.
Minden olyan családnak segíteni kell, akik bajba kerültek. A számítások szerint ez egy évben körülbelül 5000 család esetében merül fel.
A kormány már első olvasatban tárgyalta a Nemzeti Eszközkezelő Társaság felállításáról szóló törvénytervezetét.
1 065 000 kérdőívet küldtek vissza az emberek a szociális konzultációban, a miniszterelnök szóvivője szerint ez óriási siker. A kormány összesen 8 millió levelet küldött ki, ezekben, ahogy Szijjártó Péter fogalmazott, az emberek a mindennapi életüket érintő legfontosabb kérdésekben mondhattak véleményt. Az adatvédelmi biztos korábban jogsértőnek nevezte az adatkezelést a kérdőívek kapcsán. A szóvivő erre azt mondta, hogy az ombudsman a karrierjét félti.
Egyelőre itt a közigazgatási hivatal nagy termében gyűjtik a visszaküldött leveleket. Eddig 1 065 000 van belőle. Akár csak korábban az alkotmánnyal kapcsolatban a beérkező leveleket most is digitalizálják majd, a válaszokat pedig számítógép rendszerezi. A tervek szerint június végéig az összes kérdőívet feldolgozzák majd.
Tisztelettel köszöntöm tehát Önöket.
Május elején jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy 10 kérdésben kérik ki az emberek véleményét. Többek között arról, hogy bevezessék-e a védett kor intézményét, hogy korlátozzák-e a közműcégek extra profitját, vagy hogy pénzben adják-e a segélyeket. De a kérdőíven szerepel az is, kapjanak-e több nyugdíjat azok, akik gyereket vállaltak, vagy az, hogy az állam csak olyan képzéseket finanszírozzon-e, amelyekkel valóban el is lehet helyezkedni. A rendvédelmisek és a pedagógusok is tüntettek már a kormány tervei ellen. A miniszterelnök akkor azt mondta, a szociális konzultáció lezárásáig nem születnek olyan kormányzati döntések, amelyek érintik a szakszervezetek által felvetett ügyeket. Szijjártó Péter szerint a további tárgyalásokkal megvárják június végét.
A parlament előtt most egy nagyon fontos törvényalkotási munka áll. Az esztendő végéig meg kell alkotni az emberek mindennapi életét leginkább befolyásoló és az új alaptörvényből fakadó törvényeket.
Az adatvédelmi biztos korábban azt mondta, a kérdőíveken lévő vonalkódokkal be lehet azonosítani az embereket, vagyis az adatok kezelése jogsértő. Ezért arra kötelezte a kormányt, hogy a leveleken szereplő valamennyi személyes adatot töröljék. Szijjártó Péter szerint az új alaptörvény a jelenlegi 4 helyett 1 ombudsmanról rendelkezik, ezért Jóri András a saját karrierjének bizonytalansága miatt tette közzé állásfoglalását. A miniszterelnök szóvivője most is azt mondta, már a konzultáció megkezdése előtt egyeztettek az ombudsmannal, aki akkor nem kifogásolta az adatkezelést.
Nem tüntethetnek holnap a rendőrök, mert fokozott közbiztonsági ellenőrzés lesz, mindenkinek szolgálatban kell lennie, közölte a független rendőrszakszervezet. Több szakszervezet is tiltakozni akart holnap a munkatörvénykönyvének módosítása, az országos érdekegyeztető tanács feloszlatása, a korkedvezményes nyugdíjak megvonása és a munkanélküli segélyek átalakítása ellen. A független rendőr szakszervezet szerint a rendőrök alapvető emberi jogait sértette meg az országos rendőrfőkapitányság. A tüntetésen így a független rendőr szakszervezet korkedvezménnyel nyugdíjazott tagjai vesznek részt.
Gyakorlatilag megbénult Görögország, miután a tömegközlekedési dolgozók, tanárok, orvosok, a minisztériumok alkalmazottjai, sőt még az újságírók is sztrájkoltak. Athénban könnygázt is bevetett a rendőrség, hogy feloszlassa a parlament előtt összegyűlt több tízezres tömeget. A görögök a kormány gazdasági válságintézkedései ellen tiltakoznak. A korábbi uniós hitelek ugyanis nem húzták ki az országot a bajból. Az újabb kölcsönökért cserébe viszont privatizálni és elbocsátani kell, és az adóemelés sem úszhatják meg. A görög kormányfő felajánlotta lemondását, hogy megnyissa az utat egy nemzeti egységkormány előtt.
Ostromállapot volt Athénban a parlament környékén. Tüntetőket csoportja megpróbálta áttörni az épületnél felállított kordont, de nem jártak sikerrel. Néhányan kövekkel, molotov koktélokkal és botokkal dobálták meg a rohamrendőröket, akik könnygázzal szorították vissza őket. Több tízezer tüntető az ellen tiltakozik, hogy a görög kormány további takarékossági intézkedéseket tervez, hogy az ország megkaphassa a 110 milliárd eurós nemzetközi hitelcsomag következő részleteit. Ez újabb adóemelésekkel, kiadáscsökkentéssel és a közszféra további karcsúsításával járna. Történelmi pillanatban vagyunk. Nemzeti közmegegyezésre van szükség az ország érdekében, ezért konzultálok a pártok vezetőivel, mondta a miniszterelnök, miután az államfővel tárgyalt. Az Európai Unió pénzügyminiszterei tegnap nem jutottak megállapodásra arról, miként lehetne magánbefektetők bevonásával enyhíteni a görög adósságtörlesztés terheit. Szinte teljesen megbénult az élet Görögországban a szakszervezetek által meghirdetett egynapos sztrájk miatt. Zárva vannak a múzeumok, az önkormányzatok, a bankok, nem járnak a vonatok és a kompok. A magyar külügyminisztérium az utazásokkal kapcsolatos tudnivalókat közzéteszi a honlapján. A külügyi szóvivő a híradónak azt mondta, az egynapos sztrájk nem veszélyezteti a nyaralást. Az utazási irodák is úgy vélik, hogy a sztrájk nem befolyásolja a szigeten nyaralók pihenését.
Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak van egy el nem végzett munkája, kialakult ugyanis egy enklávé a Görögország, Románia és Magyarország által határolt területen, amely még nem tagja az Uniónak. A miniszterelnök erről hivatalos látogatásán beszélt Bosznia-Hercegovina fővárosában.
Nem csak arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovinának szüksége van az Európai Uniós tagságra.
Nije reč samo o tome da je za Bosnu i Hercegovinu potrebno članstvo u Europskoj uniji.
Hanem az Európai Uniónak is szüksége van Bosznia-Hercegovinára.
Već je i Európskoj uniji potrebna Bosna i Hercegovina.
Az Európának szüksége van a Nyugat-Balkára.
Za Európsku uniju su potrebne i države Zapadnog Balkana.
Nem hagyhatjuk, hogy azok az energiák, a gazdasági lehetőségek, potenciálok, amelyekkel önök rendelkeznek, kihasználatlanul maradjanak a Európa számára.
Ezt Orbán Viktor mondta Szarajevóban, miután találkozott a miniszterek tanácsának elnökével. Mint fogalmazott, Bosznia-Hercegovina egy enklávét alkot, csak uniós és NATO tagok veszik körül. A miniszterelnök szerint ezért az uniónak most nem keletebbre kell tolnia a határokat, hiszen ez már megtörtént, hanem ezt a térséget kell befogadni az Európai Unióba. Bosznia-Hercegovina sajátos módon kormányzati szempontból két önálló részre oszlik. Északon és keleten a Szerb Köztársaság, az ország középső, déli és nyugati részén pedig a Bosnyák-Horvát Föderáció van. A közös háromtagú államelnökségben, illetve a közös kormányzatban mindhárom közösséget képviselik. Az elnökségi találkozó után Orbán Viktor ellátogatott Butmirba, az EUFOR támaszpontra, ahol mintegy 150 fős magyar kontingensus állomásozik.
Nincs tovább szlovák rendszám és magyar lakcím. Hamarosan a parlament elé kerül az erről szóló javaslat. Vagyis aki azért veszi meg külföldön az általában luxus autóját, hogy elkerülje a regisztrációs adót, annak az adatait elküldik majd az adóhivatalnak is. Közben a szigorításnál úgy tűnik, hogy nagyobb sebességgel új szolgáltatás tűnt fel a piacon. Stílszerűen egy szlovák rendszámú kocsin, de magyaroknak hirdetik.
Ezek a képek egy szlovák kocsiról készültek. A hátsó ablakán olyan magyar weboldalt hirdet, ahol pár száz euróért szlovák lakcímet is biztosítanak. A megadott telefonszámon azt mondták, ügyvédjük szerint ez legális, de nem nyilatkoznak. Az adószakértő úgy véli, már az is törvénybe ütközik, hogy ilyen weboldal működhet.
Az egész akció arról szól, hogy egy adókikerülésről, ami ugye szándékosság esetében adócsalásnak minősül.
Bár a bevételük nem függ tőle, a magyar autókereskedők is a külföldi plaknik ellen érvelnek.
Állampolgárként úgy gondoljuk, hogy nem lehetnek egy országban egyenlők és egyenlőbbek, vagy mindenki járjon szlovák német rendszámú autóval, vagy pedig csak azok, akiknek jogosultságuk van hozzá.
A szakmai szervezet is részt vett az egyeztetésen, ahol megszületett a tervezett szigorítás szövege. Így például csak az járhat majd külföldi rendszámú autóval, aki legalább fél évig a másik országban él. A Parlament Gazdasági Bizottsága támogatta a javaslatot, így az rövidesen az országgyűlés elé kerülhet. Arról viszont csak az őszi ülésszakon dönthetnek, hogy januártól milyen mértékben csökkenhet a regisztrációs adó. Addig is pénzügyőrökből álló mobilcsoportok ellenőrzik a külföldi rendszámú autókat a magyar utakon.
A kaliforniai rendszám, Cook-szigeteki, szóval egész extrém példákkal találkoznak a kollégák.
Aki nem tudja igazolni, hogy vámkezelt az autója, azt nem is engedik tovább. Az unión belüli rendszámmal megállított magyar sofőrök adatait pedig megkapja az adóhivatal.
XY, aki itt és itt lakik, ő egy szlovák rendszámú járművel közlekedett, és majd az adóhatóság vizsgálja meg.
Közben a törvényalkotók már törhetik a fejüket, hogyan lehet majd kideríteni, jogosan használja a magyar rokkantkártyát ez a szerb, vagy ez a német rendszámmal parkoló autó.
Felavatták Eszterházy János szobrát Varsóban. A felvidéki magyarság két világháború közötti vezetőjének emléket állító alkotást Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke, és Bogdan Borusevics, a lengyel szenátus elnöke leplezte le. Eszterházy János az egyetlen képviselő volt a szlovák nemzetgyűlésben, aki 1942-ben nem támogatta a zsidók deportálását. 44-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek és magyarok százainak segített a szökésben.
Gróf Eszterházy János már fiatalon is a szlovákiai magyarság visszaszorítását is magában foglaló csehszlovákizmus ellen harcolt. Egész életében a magyarság pártok feletti összefogását sürgette.
Nálunk nem érvényesülhetnek gazdasági osztálykülönbségek, kulturális értékfokozatok, foglalkozás szerinti elkülönülések. Nálunk az egy otthon, egyforma melegét kell éreznie, mindenkinek az egy otthon, egy süttető kenyér fajtájából kell jól lakni a minden magyarnak.
Ő volt az egyetlen képviselő a szlovák parlamentben, aki 1942-ben ellenezte a zsidók deportálását. 1944-ben zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segített a szökésben. Születésének 110. évfordulóján az idén márciusban rendezett parlamenti megemlékezésen hangzott el, hogy a háború után a szlovák társadalom a magyarokban találta meg a bűnbakot, akiket a náci korszak rémtetteiért felelőssé lehetett tenni. Eszterházyt is internálták, de később szabadon engedték. Szabadulása után ismét tiltakozott a magyarok üldöztetése ellen, ezért koholt vádak alapján kényszermunkára, majd halálra ítélték. Eszterházynak végül megkegyelmeztek, de élete végéig csehszlovák börtönökben kellett raboskodnia. Máig nem rehabilitálták. Lánya a magyar kormány támogatásával igyekszik elérni, hogy édesapját rehabilitálják.
Példaértékű volt a sorsa, mert ő volt egyik a keveseknek, aki nem ment se jobbra, se semmilyen mondjuk politikai ideológiát nem tartott fontosnak, hanem csak a magyarsága volt a fontos.
Varsóban ma a mártírhalált halt felvidéki magyar politikusra emlékeztek. Szobrát Kövér László, az országgyűlés elnöke, és Bogdan Borusevics, a lengyel szenátus elnöke leplezte le. Kövér László azt mondta, a családtagok és az erkölcsi örökségét ápoló magyarok szerint nem a tömeg síra méltatlan, ahol Eszterházy János nyugszik.
Ami valójában méltatlan, az az a politika, amelyik a 21. században sem akarja megérteni Eszterházy János hitvallását, amely azt üzeni minden európai nemzet számára, senki sem érvényesülhet tartósan a másik megnyomorítása árán.
Szlovákiában a mai napig háborús bűnösként tartják nyilván gróf Eszterházy Jánost.
Áció, káció, vakáció. Ma utoljára csengettek be az iskolákban, holnaptól 1.300.000 gyereknek tör ki a nyári szünet. Ami sokuknak és a szüleiknek nem feltétlenül a felhőtlen kikapcsolódásról szól. A Híradó által kérdezett szakemberek szerint ez a legveszélyesebb időszak, mert rengeteg gyerek marad program és felügyelet nélkül.
Kezdődik a nyári szünet. Ez az év legveszélyesebb időszaka a gyerekeknek, mivel rengetegen maradnak felügyelet nélkül. Az egyik legnagyobb veszélyt az alkohol és a kábítószer jelenti. 18 éves korukig a gyerekek legalább fele kipróbál valamilyen szert. A szakemberek szerint ilyenkor a bizalmas kapcsolat a legjobb védelem.
Nem ugye ilyenkor, majd ma délután kell elkezdeni, amikor majd ugye összesűrítve, ugye összecippelve a történetet, 40 percben akarunk gyorsan gyereket nevelni itt a szünet előtt, hanem ez egy folyamatnak kellene, hogy a része legyen, hogy higgy el a gyerek, hogy enélkül is jól tud élni. Jó esélye van arra, hogy kipróbálja. Ettől valljuk be szintén, nem jó, de nem fog összedőlni a világ.
Nagy baj akkor történhet, ha a gyerek nem tudja megbeszélni a szüleivel, hogy mi történt vele, és például a barátaitól szerzi be az információkat. Egy átlagos magyar szülő napi 7 percet foglalkozik a gyerekével, ami főleg nyáron semmire sem elég. A legtöbb család egész nyáron nem képes felügyeletet biztosítani a gyerekeinek, törődni azonban ettől még lehet velük.
Nem baj, hogyha egy kicsit otthon van a gyerek, ha játszik a társaival, barátaival, csak a szülőnek mindig legyen arra gondja, hogy üljön le vele, tervezze meg akár papíron, hogy mit fog csinálni aznap, ne legyenek üres napok, amikor nincsen semmi program.
A szociálpolitikus szerint az sem már tudni, hogy kivel barátkozik a gyerek, így kevesebb meglepetés érheti a szülőket.
Belevág a közmédia a balatoni nyárba. Jövő hétfőtől 9 hétig a Révfülöpi Mólóról jelentkezik közös szerkesztésben a Magyar Televízió magazinja és a Kossuth Rádió Közelről című műsora. Délelőttönként 2 órában élő szórakoztató információs magazint láthatnak a nézők, délután és este pedig válogatást a legjobb pillanatokból. Most pedig egy rövid kertcsinálót az előkészületekről.
A fotózás megvolt, jöhet a mindennapi élő bejelentkezés. Jegyeslót Kriszta a reggeli politikai háttérmagazin vezetése után most otthon érezheti magát, hiszen balatoni lány, Siófokon született és most is ott él.
Én olyan zugokat tudnék mutatni az északi parton, Bonyarcvashegyen, a Nádasban, ahova érdemes elmenni, ahol nézni a naplementét, ami biztos, hogy nincs bent az úti könyvekben.
Ez is a cél, vagyis hogy olyan hazai nevezetességeket is megmutassanak a nézőknek, melyeket eddig kevesen látogattak. Egy nyáron át a műsorban a Balaton és környéke lesz a világ közepe.
Szó lesz benne gasztronómiáról, programokról, látnivalókról, érdekes emberekről, érdekes történetekről.
A Révfülöpi Móló hétfőtől nyitott stúdió is egyben. A műsor készítői szívesen fogadják az érdeklődőket. A hiradó.hu internetes portálunkon pedig folyamatosan nyomon követhetik a programokat.
Kiemelt büntető ügyeket és ezekben gyorsabb ítéleteket akar a Fidesz, az ügyvédi kamara és az ellenzék szerint megdöbbentő a javaslat.
2 év börtön a táppénzcsalóknak, a kormánypártok megszavazták a módosítást, az MSZP nem.
Könnygáz és oszlatás, Görögországban megbénult az élet, a szakszervezetek 24 órában sztrájkolnak a megszorítások ellen.
Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán egy kicsivel később, nagyjából 11-kor az este Györgyivel, mi és ki lesz nálatok.
Arról lesz szó, hogy kiket menthet meg a lakáshitelesek megsegítésére hozott törvény, és kik azok, akik védőernyő nélkül maradhatnak. Aztán kutyaharapás szőrével Kósa Lajos javaslata szerint svájci frankban vagy euróban juthatnának hitelhez a csődbe jutott önkormányzatok. Várjuk a stúdióba Debrecen polgármesterét is. Pontban 11 órakor várjuk majd önöket.
És eddig a Híradó. Köszönjük a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Az 1956-os forradalom szimbolikus alakja volt. Életét adta a magyar szabadságért. Még az emlékét is eltörölték volna, de szellemi öröksége a nemzetben tovább él. Nagy Imre a mártír halált halt magyar miniszterelnök kivégzésének és újratemetésének évfordulója alkalmából a Kossuth Rádióban hétfőtől csütörtökig dokumentumsorozat Nagy Imre per újratárgyalás 2011 címmel. Csütörtökön Mansfeld az M1-en. Utolsó jelentés Annáról a Duna Televízióban. Valamint Arcok, harcok, Memento és a Párduc és a Gödölye című filmek az M2-n. A Nagy Imre per 1958, avagy egy propagandafilm titkos története című dokumentumfilmet szerdán este a Duna Televízióban és csütörtökön este az M1-en tekinthetik meg.
Világpremiér.
The kind of word setting that's very comfortable to set. It trips off the tongue. It's not difficult to set to music. And it's quite inspiring in a way.
A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben június 21-én mutatják be Carl Jenkins Arany János balladájára komponált művét. A világhírű művész többek között ennyi a zeneszerzője. A Velszi Bárdok. Hamarosan az M1-en.